Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vendégünk Szabóné Berta Irén, a Lakókállam Intézetének az igazgatója. És épp itt, mielőtt bekapcsoltuk volna a felvevőt, beszélgettünk arról, hogy 2006. október óta tart az Ezer Arc, és ez a 12 év, ez egy 8 általános iskola, meg egy középiskola, tehát egy hatalmas idő, és ugye te itt voltál az első alkalommal, mert te bocsátottad útjára ezt a rendezvényt, és most mondtad ugye, hogy előtte egy pár hónap óta dolgoztál itt. Az első kérdésem ehhez is kapcsolódna, hogy hogy kap valaki felkérést arra, hogy legyen a Vakok Állami Intézetének az igazgatója?
Jó napot kívánok mindenkinek! Nem felkérés, hanem pályázat útján lehetett akkor is, és most is betölteni ezt a pozíciót. Én korábban egy ellenőrzés kapcsán ismerkedtem meg az intézménnyel ellenőri oldalról, és az akkori igazgatóasszony mondta, hogy ő nyugdíjba készül, és ki fogják írni a pályázatot, és ugye az első benyomás, az itteni tapasztalat, eltöltöttem itt 3 napot, tulajdonképpen ellenőrként, és hát úgy gondoltam, hogy ha az előző igazgató nyugdíjba megy, akkor én megpróbálom. Úgyhogy én teljesen kívülről, közvetlenül egészségügyből érkeztem ide, tehát tényleg nagyon, nagyon hirtelenjében és teljesen más területről. Tehát pályázat útján, azt követően is ugye több pályázat volt már, illetve egyszer volt egy hosszabbítás, amikor jogszabály megengedte, hogy nem pályázat nélkül lehetett hosszabbítani, illetve tavaly április 1-én kaptam meg a következő 5 éves ciklusra vonatkozó igazgatói megbízást.
Feltételezem, hogy környezetedben nem volt ilyen érintettség, hogy valaki nem lát. Mi vonzott mégis? Mert hát azért mondjuk kívülről belecsöppenni ebbe a helyzetbe, tehát ezt valahogy érteni is kell, hogy milyen ez a... Tehát milyen a nem látóknak az élete, milyen a mentalitása, a felfogása. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez egy elég nehéz terep, nem?
Abszolút, ez egy nagyon speciális terület, tehát nincs az országban még egy ilyen speciális intézmény. Hát én a tanulmányaimat, illetve a munkautamat is egészségügyi területen, illetve szociális területen töltöttem. És gyakorlatilag én azt gondoltam, hogy itt mind a két fajta készségre, ismeretre, tudásra szükség van. Természetesen speciális tudással, információval nem rendelkeztem látássérült emberekről. Az a néhány nap, amit itt töltöttem ellenőrként, az bajmi kevés volt ehhez. Igaz, hogy sem akkor, sem azóta tulajdonképpen, sem felsőfokú tanulmányok során, sem középfokú oktatásban nincs olyan speciális tantárgy, ami például a látássérült emberekkel való kommunikáció és vagy egyáltalán speciális ismereteket adna, legyen az egészségügy oktatás, vagy bármilyen téren történő képzés is, tehát nem tudtam úgy felkészülni rá. Igazándiból én azt gondoltam, hogy kellően, tehát az előző munkatapasztalatok alapján, illetve azt gondolom, hogy a bennem lévő szakmai alázat okán mertem felvállalni azt, hogy én ezt az intézményt vezetni fogom. És hát én azt gondolom, hogy az akkori munkatársak, illetve az azt követően mellettem lévő munkatársak nagyon-nagyon sokat segítettek abba, hogy ez idáig eljussunk. Egyebekben pedig hát természetszerűleg az első héten már szembesültem olyan dolgokkal, amit most már ugye nem tudtam, de bármennyire is képzett emberként kerültem ide, mégis laikus voltam ezen a téren, hogy hogyan kell például valakit megszólítani. Tehát néhány napja voltam itt, amikor valaki jött velem szembe, még itt van az illető, és én azt mondtam neki, hogy örülök, hogy látom. És én úgy megijedtem, amikor én ezt mondtam neki, hogy Atya Úristen, még nem vagyok itt egy hete, és így belebírok trafálni valamiben. Majd később ugye rá kellett arra jönni, hogy ez a természetes fogalmak, természetes szóhasználat. De akkor nagyon megijedtem, és még jobban próbáltam odafigyelni a régebbi munkatársaknak a viselkedésére, a szóhasználatára, illetve minden egyébre. Úgyhogy így kerültem én ide. Nagyon fontos volt az, hogy rögtön az elején volt egy érzékenyítő program, és az egyik látássérült munkatársam, Csatos Márti volt az, aki engem ugye bekötött szemmel azon a napon gardírozott. Hát ez egy nagyon, nagyon fogós, nagyon súlyos tapasztalat volt. Az első fél óra után fogalmam sem volt, hogy hol vagyok, és egyáltalán, hogy a háznak melyik pontján mi történik. Csak azt éreztem, hogy Márti, aki látássérült, rohan, én alig bírok vele lépést tartani, és hát valaki segítsen nekem. Tehát ez volt így az első hetek, hónapok tapasztalata.
Jó, akkor mielőtt, hogy jobban belemegyünk, nem tudom, van-e rálátásod, hogy Európában, illetve Európán kívüli országokban milyen az ottani ellátás a látássérültek tekintetében? Gondolom, hogy Latin-Amerika, Afrika ugye az egészen meredek lehet, de mégis egy-két kontinensről, ha van némi ismereted, akkor egyszer sorsz meg velünk.
Hát tulajdonképpen Európában viszonylag híres és elég jól szervezett rendszer az a spanyol látássérültek szövetség és az általa nyújtott szolgáltatási rendszer. Tehát ott mindenki tehát a látássérült megállapítást tehát követően gyakorlatilag egy ilyen védőháló alá kerül. Nagyon szimpatikus volt náluk az, hogy a sportfogadás, vagy hát az ottani lottó finanszírozza tulajdonképpen a szövetséget, hiszen ott ezt a fajta szerencsejátékra való jogosultságot látássérült emberek árusítják, és ebből részben ők munkajövedelemhez jutnak, részben pedig az ottani szövetség is ebből tud táplálkozni, ebből az anyagi forrásból, főként ebből az anyagi forrásból. Ennyire speciális intézmények nem annyira jellemző, a gyermekeknél igen, felnőttek vonatkozásában nem jellemző, mint ami itt nálunk Magyarországon a Vakok Állami Intézete. Svédország épp az ellenkezője mindennek, ott abszolút nincsen intézményesített ellátás, hanem gyakorlatilag ilyen centrumok vannak, ilyen látásvizsgáló látáscentrumok vannak, ahova az érintettek be tudnak menni, segédeszközöket kapnak, segédeszközöket próbálhatnak. Az ottani gyógypedagógusok jogosultak is ezeknek a felírására. Igazán ilyen jellegű, mint amit a VÁI jellegű rehabilitáció és vagy ápolásgondozás biztosító speciális intézmény nincsen. Nagyon szimpatikus volt, és ezt szerettük volna is megvalósítani, illetve a jövőben remélem sikerül még megvalósítani, hogy szerveznek olyan tanfolyamokat, nevezzük így, vagy inkább táborokat, vagy ilyen, nem is tudom minek nevezhetem, 2-3 hetes kurzusokat, ahova a látássérült emberek az ország minden részéről oda be tudnak költözni erre az időszakra, és ott részben a korábbi dolgok felfrissítése, új technikák, új ismeretek elsajátítására van lehetőségen 2-3 hetes vonatkozásban. Németországban sem jellemző az ilyen speciális intézményeknek a finanszírozás, illetve a léte. Talán Anglia az, ahol illetve az Egyesült Királyság, ahol szintén nagyon magas szintű a látássérült embereknek a szolgáltatási rendszere. Az RNIB, hát ők híresek, mint segédeszköz, mint technika, mint módszertan, mint specialitások vonatkozásában. Ettől kicsit jobban kitekintve Amerika
természetesen. Akkor Kelet-Európát nézzük, mert talán az érdekes.
Hát, Kelet-Európáról túl sok információ nincsen. Ami van, talán Ukrajna, hogy ott volt, van is olyan speciális intézmény, ahol látássérült emberekkel foglalkoznak. Korábban volt intézmények közötti kapcsolat. Itt már kétszer nekifutottunk, de valamilyen oknál fogva ez nem valamiért nem. Illetve hát Oroszországról tudom még ezt. Kerestek Szerbiából már, ott sincs speciális ilyen jellegű tudás, vagy ilyen jellegű képzés, rehabilitációs módszertan, mint ami itt. Ott is valahogy egy uniós projektet szerettek volna, de nem lett, illetve egy más finanszírozású projektet, de nem lett abból sem úgy különösebben semmi. Én azt gondolom, hogy összességében itt a hazai rendszer egy eléggé kuriózum abba a tekintetben, hogy ötvözi a nyugat-európai, illetve az amerikai módszertant is abból a szempontból, hogy elsősorban a rehabilitáció arra fókuszál, hogy csak a szükséges és minimális elégséges ideig legyen valaki egy bentlakásos intézménynek a tagja bentlakással, lehetőleg ambulánsan történjen a szolgáltatás, hiszen nem az a cél, hogy itt valakit hospitalizáljunk, egy bentlakásos környezetben éljen, hanem az otthon közeli szolgáltatás, illetve az a fajta módszer, amit szintén például a spanyoloknál nagyon fejlett, az úgynevezett otthontanítás, ezt is gyakorlatilag a VAI tudja biztosítani, tehát jelenleg kizárólag a rehabilitációs férőhelyekre, mint háttérszolgáltatásra tekintünk. Ebben több és más talán, mint más ország. Tehát van ilyen jellegű szolgáltatás és egy bentlakással, akár egy évig, két évig valaki itt tud lenni egy ilyen fejlesztési folyamatban, de a modern elvárásoknak megfelelően, és azt hiszem, hogy a sokkal humanusabb módszertan irányába arra törekszünk, hogy nem a lakókörnyezetéből kiragadva valakit, hanem a lehető csak annyi ideig jöjjön be, csak arra jöjjön be, amire neki szüksége van. Tehát ilyen értelemben ez egy eléggé ötvözi, én azt gondolom, a szolgáltatási rendszernek az előnyeit. Amiben több és más talán, hogy szintén olyan jellegű intézményt legalábbis Európában nem láttunk, ahol látássérült emberek számára biztosítunk ápolást, gondozást. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy akár egy időskorú emberek ellátásában, vagy más típusú szükségletek esetén, tehát kifejezetten ápolást, gondozást látásfogyatékossággal élő emberek számára, tehát ilyet nem igen láttam. Így komplexitásával ezt az egészet.
Jó, ugye Amerikát részint említetted, Ázsia egyéb kitekintésben van-e valami elismereted?
Hát kínaiak jártak nálunk nemrégiben, és nagyon-nagyon rácsodálkoztak, hogy mi mindent lehet megtanítani látássérült embereknek. Velük talán lesz egy egyfajta együttműködés, akár a főiskolával közösen. Nagyon-nagyon az a két professzor járt itt nálunk, és nagyon-nagyon megkapta ez az egész gondolkodásmód, illetve egyáltalán a lehetőség, hogy mi mindent lehet megtanítani speciális módszerekkel látássérült emberek számára. Katariak voltak itt, ahol semmi sem drága, tehát ott bármilyen eszköz, bárkinek bármit, viszont a módszert azt nagyon szeretnék szintén elsajátítani. Tehát amennyire lehetséges egy állami intézmény esetében, azért próbálkozunk így kapcsolatokat ápolni, amit sikerült tulajdonképpen úgy érdemi, tehát fizikailag megtekinteni, módszereket esetlegesen helyben megtapasztalni, az egy uniós projekt keretében történő fejlesztés, ami a VAI-ban lezajlott. Ennek keretében jutottunk el több, értelmszerűen csak európai országba, és próbáltuk azokat a módszereket összeszedni, aminek az eszenciája tulajdonképpen, és így képzeljük el munkatársaimmal ennek az intézménynek a jövőjét.
Tehát akkor azt mondod, hogy ami most jelenleg Magyarországon van a látássérültek tekintetében, tehát ellátás és az, hogy azoknak, akiknek nincsen megfelelő lakhatásuk, azok itt szálláshoz is juthatnak. Tehát ez a világba kitekintve, ez tulajdonképpen egy nagyon pozitív helyzet.
Én azt gondolom, hogy igen, de nem vagyunk a végén semminek sem. Tehát ez a fajta komplex egy intézményen belül történő szolgáltatási csomag valóban nem, legalábbis ismereteim szerint ebben a komplexitásában nem igen található meg, viszont nagyon nagy szükség van és fejleszteni szükséges még az elemi rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzájutást, tehát ezek az alapvető készségek, technikák elsajátítatásának a tanítása, ami a mindennapi élethez szükséges egy látássérült emberek számára.
Tehát itt a frissen látásvesztett emberekről van
nem
szó,
csak, nem? Nem csak. Tehát aki látássérülten született, vagy jó ideje látássérült, de mondjuk egy iPhone készülékre szárnyál magát, vagy egy újfajta valamilyen GPS által vezérelt technikát próbálnak ki, tehát ennek a megtanítása, ennek az eszköznek a használatának a megtanítása így egy korábban már látássérülté vált ember számára ugyanolyan fontos lehet, vagy valaki most, mit tudom, akár 50 évesen szállja rá magát, hogy na, akkor ő szeretne az interneten, nem tudom én, szörfözni, vagy bármit esetleg tanulni. Tehát gyakorlatilag nem csak erről van szó, sőt, egyre inkább az a tapasztalat, hogy egyre sűrűbben jelennek meg olyan fiatalabb korosztályú emberek, akik már integráltan tanultak, gyakorlatilag elvégeztek iskolát, vagy iskolákat, vagy éppen folyamatban van, viszont az alapvető technikákat nem tudják, és nagyon sokszor előfordul az, hogy az önállátásukhoz szükséges készségeket, ismereteket kell megtanítani, akár egy olyan sajnálatos eset kapcsán, ami megtörtént, hogy 31-nehány éves ügyvéd először azért fordult hozzánk, hogy bármilyen furcsa is, nem tudta bekötni a cipőfűzőjét. Na most egy ilyen cugos cipőbe ügyvédként azért mégsem jelenik meg valaki, és ez volt a legelső kérés, hogy azért a cipőfűzőjét szeretne, mert az édesanyja elhalt, aki eddig ezt megtette. És akkor utána, hát igen, jött a következő, hogy na akkor hogy van a szendvics, hogy van az, és akkor így szépen a számítási technikát, informatikát tudta kezelni, számítógépet tudott kezelni, tudott önállóan praktizálni, de az önállátáshoz szükséges alapvető tudásokat helyett elvégezték.
Hát igen.
És ez nagyon fontos az integráció, tehát csak, én ebben csak abban hiszek, hogy integráltan, és tényleg minél a normalizáció irányába vinni mindenfajta ellátást, de a specializációt is kellene mellett, és ez, szerintem ez hiányzik a mostani rendszerből.
Na, amikor megírtad a pályázatodat, ugye előre vetítettél, nem tudom hány, 4-5 éve, ötöt, hogy mit szeretné. Na, hogyan alakultak ezek a dolgok? Sikerült-e megvalósítani? Milyen buktatók jöttek? Tehát mi volt a tanulás útja?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát azon szerencsés emberek közé sorolhatom magam, aki ugye nem egy, hanem két cikluson keresztül, mert ugye egyszer jogszabály megengedte, hogy pályázat nélkül lehetett további 5 évre betölteni ezt a pozíciót. Az akkor kialakított víziót vagy irányt, az sikerült abszolút megvalósítani. Ez pontosan az, hogy ne. A rehabilitáció azért nem egy élethosszig tartó szolgáltatás, és nem összekeverendő a lakhatási szolgáltatással. Tehát itt gyakorlatilag, itt a Hermina 21-ben kvázi munkásszállóként működött az intézmény, tehát itt éltek a látássérült emberek, eljártak dolgozni, vagy nem jártak el dolgozni, tulajdonképpen irányukból, hogy különösebb elvárás nem volt támasztva. Évente 6-8 ember három alkalommal tudott elemi rehabilitációs szolgáltatást igénybe venni, az egész országot beleértve. Tehát innen indultunk, és tettük át a hangsúlyt a lakhatásról, a hotelszerű szolgáltatásnak a központjából az önálló életvitel irányába. Tehát ehhez kellett az, hogy hát újra kellett ezeket a szerződéseket gondolni, fejlesztési terveket kellett felállítani, abba konkrét célokat kitűzni, együttműködni, felfejleszteni azt a szakembergárdát, ami akkor tájt volt, tehát nagyon sok új szak, tehát pszichológusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, tehát sok új szakma, tehát ő vagy én nem csak új, hanem több munkatárs került be a rendszerben. És itt gyakorlatilag a hangsúly áttolódása tényleg ez volt a legfontosabb, hogy a rehabilitáció vonatkozásában az elemi rehabilitációra való átfordulás. Ami az ápolásgondozást illeti, ott pedig hát elég érdekes volt a helyzet, amikor ide kerültem, akkor mindösszesen 2 szakápoló volt az intézményben, egy a Hungárián, egy itt a Herminán. és közülük egyik egy injekciót nem mert beadni. Tehát innen indultunk, miközben olyan fajta ápolási szükségletek vannak, különösen a másik telephelyünkön, ugye a Hungária körúton, ami tulajdonképpen egy krónikus belgyógyászati osztály szintű szolgáltatást igényelnek a demens, a sok betegség, az amputáció és számos egy kórképből fakadó oknál, tehát nagyon fontosnak tartottam, és itt jött el az egészségügyi vonal belőlem, hogy nagyon fontosnak tartottam, hogy az ápolók, tehát az egészségügyi oldalnak a megerősítése, így szakápolás irányába is, 2008-tól kezdve már szakápolásra vonatkozó működési engedéllyel is rendelkezünk. Tehát minden műszakban legyen szakképzett, döntésképes szakember, ápoló, gyógytornászok kerültek ide, korábban gyógytestnevelő volt kettő az intézményben. Ez nem ugyanaz, a gyógytestnevelő az ugye a gyermekeknek a különböző fejlesztésére vonatkozik, a gyógytornász ugye az pedig már kialakult, akár egy tartás, egy egyensúly probléma okán nagyon fontos a fejlesztésben. Hát az orvosi gárdának a frissítésére került sor, tehát egyfelől a rehabilitáció helyeződött, az elemi rehabilitáció a hangsúly a fókuszba, de mellett az egyéb szolgáltatás ilyen értelemben az ápolásgondozás pedig én azt gondolom, hogy sokkal szakmaibb alapra helyeződött azzal, ahogy sikerült itt a létszámot és azonban is a minőségi mutatókat gyakorlatilag felfejleszteni. Nagyon fontos volt már a pályázat során is, hogy azt a fajta módszert, hogy mit egyes szoba, kettes szoba, egyes folyosó tartozik egy pszichológushoz, vagy egy gyógytornász, vagy egy szakemberhez. Tehát nem, én azt gondolom, hogy egy ember köré kell egy szakmai tímnek szerveződni, hát ez most is így van, gyakorlatilag ez 2007. januárja óta, hogy egy emberhez egy szakmai tím tartozik, abban a szociális munkás, abban az ápoló, abban a különböző szakember, és ez nem szobára, hanem egyénre szabottan tud működni, tehát ez volt még nekem nagyon fontos. Fontos volt az, hogy bármennyire is egyedi és egy nagy múltú intézményt kaptam meg a lehetőséget, hogy valamelyest próbáljam jobbá tenni az itt élő emberek életét, de olyan sanyarú fizikai körülmények voltak itt, hogy csak én ezt nem is gondoltam volna utcán, hogy míg elmentem az épület előtt, nem gondoltam, hogy mondjuk a Bakok Állami Intézete Hermina úti telephelyén nincsen lift. Nem akadálymentes, tehát nem lehet az épület minden részébe eljutni egy kerekesszékes és vagy két támpottal közlekedő embernek. Nem volt nővérhívó, tehát egy olyan helyen, ahol azért a látássérülés, és különösen ugye a Hungárián a betegségekből adódóan az elesés kockázata, a kitettség, tehát aktuálisan, tehát nem volt nővérhívó, hogy segítséget tudjanak kérni az itt lakók, nem volt tűzjelző a házban, ami szintén egy ugye teljesen ijesztő volt számomra, hiszen azért a deviancia látássérült emberek körében ugyanúgy, mint a látóközösségben ott van, tehát nehezen, egy dohányos különösen nehezen veszi azt tudomásul, hogy azért dohányozni hol lehet, vagy hol nem lehet. És hát miközben nincs egy füstjelző a házban, tehát azért ezek olyan veszélyes dolgok voltak, hogy nem beszélve arról, hogy a kazán az úgy működött egészen 2009-ig talán akkor tudtuk megcsinálni, hogy nyáron is ment a fűtés, mert különben volt meleg víz. Tehát ilyen valami hihetetlen fizikai állapotok voltak így az intézményben, és én azt gondoltam, hogy hát én addig nem nyugszom, amíg ezt nem lehet egy modernebb, és ami nagyon fontos, hogy célra való átalakítást, akadálymentesítést elérni. És hát ugye kezdetben már 2006 végétől, meg 2007-től folyamatosan kilincseltem forrásokért, és úgy szép lassan kerekedett liftünk, kerekedett tűzjelző. Tehát itt szép lassan ugye elindult, majd ugye 2012-ben kaptunk lehetőséget arra, hogy egy támopos projekt keretében az elemi rehabilitáció fejlesztésére vonatkozóan egy nagyon, nagyon nagy lépést tudjunk tenni a rendszer fejlesztése irányába, módszertani tekintetben elsősorban, illetve 12 megyében hoztunk létre megyei irodát. Ott a fenntartási időszakban sajnos ez csak egy főnek a fenntartási időszakban történő működtetését tudjuk biztosítani, de nagyon fontos volt számomra az, hogy meg munkatársaim számára is mindig közelebb vinni a szükséglethez a szolgáltatást. Tehát nagyon jó, hogy itt Pesten ez van, de az, mi van a Zalában, mi van, és lehetne sorolni, és mi van azokkal, akik nem akarnak elszakadni hosszabb távra esetleg otthontól, és vagy nem tudnak elszakadni. És ezért fontos az, hogy így kihelyezett munkatársaim vannak, működnek. Ez azt jelenti, hogy utazó gyógypedagógusként tulajdonképpen van egy központ, megyei székhelyeken bérelünk irodákat, és tulajdonképpen részben oda is be tud menni ügyfél, aki aktuálisan meg tudja közelíteni. De a javarészben a munkatársaimnak a munkájának a döntő zömét az utazó gyógypedagógia teszi ki, tehát kimegy aktuálisan X falu csücskébe, és ott tanítja meg a látássérültet a közlekedésre, vagy az ottani itt a boltba történő eljutás, vagy a saját konyhájában a speciális adaptációs technikákra. És ez egy óriási fejlesztés volt, tehát ez sikerült, hogy a hangsúlyok áttolódása, a szakembergárdának a felfejlesztése, az uniós programokkal párhuzamosan kormányzati forrásból kaptunk arra lehetőséget, hogy itt modern körülményeket tényleg felújítsuk, mind a Hermina, mind a Hungária úti épületet, tehát itt a teljes körű akadálymentesítésre, a liftek beszerzésre, tehát a lift felújítása a másik telephelyen, mert ott csak ugye egy volt az Ida utca épületekben, nem is volt lift korábban. És én azt gondolom, hogy most ez egy abszolút vállalható, most már vállalható környezetben tudjuk, fizikai környezetben tudjuk a látássérült embereket fogadni.
Elég karakteresnek gondolok, milyen a vezetési stílusod?
Vegyes. Tehát vannak bennem autokratisztikus vonások, amikor az kell, de én alapvetően teamben dolgozom. Tehát minden területen megvan a maga vezetője, tehát általános helyettesen van az egészségügyi tevékenységnek, telephelyeknek, rehabilitációs szakmai vezető, stb. Tehát minden egyes szakmai döntés előtt javarészben, tehát döntő többségében értelemszerűen megbeszéljük a dolgokat, meggyőzhető vagyok, csak nem, tehát bizonyos dolgokban azért nem tudok engedni, tehát színvonalban, mi egyébben biztos, hogy nem, munkatársaim sem törekszenek erre, ezért mondom, hogy vegyes. Én nem hiszem azt, hogy van csak demokratikus, meg csak laszéfer, meg nem tudom, csak ilyen-olyan vezető. Én azt gondolom, hogy a szituáció hozza, hogy mikor milyennek kell lenni. Nem keresem a konfliktust, de beleállok. És én azt gondolom, hogy ha szükséges, akkor a báji érdekeiért igenis kiállt. Eddig is kiálltam, ezután is ki fogok állni.
Volt itt nemrég egy felújítás, akkor ideiglenesen az ezer az átment a vakok suliába, és hogy amikor visszajöttünk itt, néhány bentlakót kérdeztem, hogy milyen lett. Mondjuk, amikor bejöttem itt az udvar, ugye már az épületnek a főkapuján, azért ott hallottam, hogy ez az ajtó még a régi. És hát azért panaszkodtak, hogy nagyon sok minden nem valósult meg. Te, mint vezető, ugye mondtad, hogy te nézed a vágynak az érdekét. Mi a véleményed a felújításról?
Én azt gondolom, hogy abból az összegből, ami rendelkezésre állt, ezt lehetett kihozni. Igen, ki kellett volna cserélni akár a bejárati ajtót. Igen, az udvaron nagyon sok mindent lehetett volna még csinálni. Igen, az alagsorban sok mindenre nem futotta. Igen, például, igen, nem lehet, ne, tehát meglévő megmaradó fürdőnek a felújítását. Ne, tehát amit lehetett abból az összegből, én azt gondolom, hogy az maximálisan, amit lehetett, kihoztunk belőle. El tudtuk volna annak a dupláját is költeni. Ez egészen biztos. De abból, tehát én azt gondolom, hogy ennek az épületnek a felújítása, most már azért fejből nagyon nem fogok tudni számokat mondani, de olyan 600 és 700 millió forint között volt. Abból én azt gondolom, hogy azt a maximumot, amit lehetett, kihoztuk. Ugyanez a Hungárián, ott olyan 300-400 körüli volt az kivitelezéssel szánható összeg. Ott is az volt, hogy ugye még a korábban az STK, illetve a szakrendelőtől horrorisztikus áron vásároltuk a melegvizet, illetve a hőt, a fűtést. Tehát ennek a leválasztása meg tudott történni, kazánház kialakítása, az udvar egy részének a felújítása. Ide utcára már nem futotta, tehát ott már csak a nyílászárokat tudtuk kicserélni. Tehát kompromisszumokkal nagyon sok olyan dolog, ami meglévő megmaradó lehetett azoknak a megtartásával. Ez volt a legtöbb, amit ebből az összegből ki lehetett hozni. Ez nem volt 1 milliárd forint, azért gondoljunk bele, két teljes nagy épület kiköltöztetése, ennek a raktározása, ennek a kivitelezése, a szállásköltet, tehát ugye ahova máshova mentünk, tehát az ottani intézménynek a lakók után fizetendő költsége, tehát nagyon-nagyon sok minden rakódott erre. Én azt gondolom, a maximumot kihoztuk belőle, amit lehetett. Lehetett volna dupláját is elkülteni.
Tehát engem csak azért érintett ez úgy meglepetésszerűen, mert tévében, rádióban, amit hallani lehetett előzetesen, az érintett államtitkártól talán, hogy ugye egy teljes körű felújítás lesz. És ugye hát én, bennem ez a tudat volt, és amikor bejöttem, ezért lepődtem meg részint ugye a bejárati ajtónak a nyikorgásán, amin egyébként sokkal jobban szeretem a gőzmozdony hangját, mint a villanymozdony, mert abban még van élet, tehát mondjuk egy ilyen ajtónak is van kora, meg van tekintélye a szememben, de viszont ez meglepett. Nyilván se te, se más nem tett arról, hogy mi hangzik el adott interjúban, és hogy néz ki a gyakorlatban. Tehát a kérdésnek ez volt igazándiból a háttere.
De azért tegyük hozzá, hogy tehát még egyszer mondom, a maga az összeg, ami rendelkezésre állt, abból úgy kellett gazdálkodjunk, hogy azokat, amik nagyon-nagyon fontos, azok voltak a javítások. A nyilászáró, a fűtési rendszer felújítása, a rásegítés, tehát a napkollektorok, ami azért az energiafelhasználás tekintetében rengeteget jelent, a konyha felújítása, ami már örültünk, hogy addig elműködött, ahogy elműködött. Tehát itt olyan gázcsövek voltak a folyosón, amit én komolyan tudom, hogy hol. Tehát ilyen, hát legalább egy ilyen 20-25 centi átmérőjű cső ment a folyosón, és állt a szép sárga cső. Tehát ilyen nagyon-nagyon régi épületeknél lehet látni. Igen, nem lehetett. Tehát arra nem futotta, hogy voltak meglévő megmaradó, például a vizes blokk, amivel valóban problémák vannak azóta is, de arra nem futotta.
Tervedben szerepel-e, hogy az elmaradt beruházásokat megvalósítsátok a közeljövőben?
Miután a Váinak most más a státusza, tehát nem vagyunk önálló gazdálkodók, ebben a tekintetben én ilyen volumenű fejlesztésekben most nem tudok gondolkodni, bármennyire is szeretnék.
Jó. Akkor egy kis statisztika. Hányan laknak itt ebben az épületben, a másikban? Egyébben hány ember nyer rehabilitációt, vagy hány ember vesz részt különbözőféle ellátásban?
Hát félőhelyek. Ugye nem beszéltünk Tatáról, mert Tata és egy új fejlesztés, ahol szintén rehabilitációs szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és maga az épület kifejezetten erre a célra épült. Még ebben az épületkomplexumban a meglévő helyhez idomítottuk a szolgáltatásokat, tehát tettük alkalmassá a helyiségeket. Tehát összességében bentlakásos férőhelyek vonatkozásában Budapestet, Tatárt beleértve 297 a férőhelyek száma, 30 a nappali férőhelyek száma. Igazándiból az ápolás-gondozás az gyakorlatilag fullon működik, tehát néhány üres férőhely van, az a fluktuációnak megfelelően.
Ez mit jelent ez az ápolás-gondozás?
Az 100 körülbelül a mostani lakói száma a Hungárián. Itt ezen a telephelyen is van 26 férőhely. Az aktív korú, tehát a rá irányadó nyugdíjkorhatár alattiak számára, de önálló életvitelre, kora és vagy állapota miatt nem képes embereknek. Itt 26 férőhely áll rendelkezésre, most persze 25-en vannak. Tehát gyakorlatilag ezek a férőhelyek kihasználtsága az abszolút fullon van.
Tehát ez egy olyan, mint egy szociális intézet, ahol már nem képesek az idős emberek meg kell látni magukat, és akkor mindent mosnak rá, főznek, ügyeket intéznek,
ez így ilyesmi. Van. Ilyesmi, így igen. Van. De egyébként mi szociális intézmény vagyunk, igen. Tehát bentlakásos szociális intézmény a fő profilunk, fogyatékos személyek ellátása. Ugye az a speciális, hogy nem idősek, időskorúakra vagyunk specializálva, hanem látássérültekre. Tehát ebből vagyunk egyediek az országban. Tehát igen, itt akár a rehabilitációt, ki bentlakásos rehabilitációt vesz igénybe, azok számára az ápolás-gondozás biztosított, tehát akár egy gyógyszerelés, vagy bármilyen egészségügyi beavatkozás szükséges, gyógytornasz kell, fizikoterápia kell, tehát gyakorlatilag ezeket tudjuk biztosítani, illetve igen, igénybe lehet venni akár mosatást, étkeztetést, de semmi sem kötelező, tehát ha valaki nem akar itt étkezni, akkor nem étkezik, tehát teljesen jogában áll nem étkezni, de igénybe veheti. Tehát ezzel a telephelyen így az ápolás-gondozás vonatkozásában olyan lakóink vannak, akiknek a fizikai állapota vagy az egyéni életútja nem teszi lehetővé azt, hogy önálló életet tudjon élni, illetve vannak olyanok, akik tulajdonképpen olyan mértékben hospitalizálódtak már itt az évtizedek során, hogy gyakorlatilag őket rendkívül nehéz ebből kimozdítani, és tulajdonképpen ezért van ez a fajta lehetőség, hogy még ugye nem érjen az ő rá irányadó nyugdíjkorhatárt, de azért gyakorlatilag így biztosítva van az ellátása.
Szóval kint az életbe életképtelenek lennének.
Én ezt nem mondom, mert én azt gondolom, hogy a javarésze azzá tehető lenne, hogyha a partner lenne ebbe, de kényelmesebb az intézményi élet. Tehát azért, amikor az ember elé teszik az ételt, lehet szídni, mert a kaja az mindig a fókuszban áll, hogy most sok a rizs, kevés a rizs, sok a répa, kevés a répa, kell a brokkoli, nem kell, tehát otthon se lehet öt embernek olyat főzni, hogy mind az ötnek jó legyen. Tehát egyfajta kényelmesség is van ebben, illetve hát nagyon sokan jönnek, vagy ott vannak, tehát akik akár korábban állami gondoskodásban, tehát gyermekvédelemből, többen vannak, akik az iskolába közvetlenül ide kerültek, és életében nem lakott intézményen kívül, és egyre több olyan ügyfelünk van, aki hajléktalan ellátásból került be. Tehát az ő otthonába történő visszasegítés eléggé nehézkes, hogy így körül tudjam élni kellően ezt a helyzetet. A rehabilitáció vonatkozásában ugye azt elmondtam, hogy nem az a cél, hogy valakit bent lakásos formában éljen, hanem az a cél, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást megkapja, de mégis otthonában éljen. Tehát gyakorlatilag az itteni férőhelyeken is közelt, azt kell, hogy mondjam, a bentlakásos, ami lehet, hogy csak 3 hétig lakik bent, lehet, hogy 3 hónapig lakik bent, lehet, hogy bent lakik 2 évig, tehát ilyen értelemben a kihasználtságunk, hogyha ezt összeadjuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, körülbelül lefedi a férőhelyek számát. Viszont sokkal inkább ami hangsúlyos, az az ambuláns, tehát akik bejárnak, illetve akikhez az én munkatársaim kimennek, és hát ez azért készültem statisztikával, mert azért fejből nem mondottam, hogy bele fogsz ebbe kérdezni. Tehát gyakorlatilag 2016-ban 723 főt láttunk el így országosan, és ebben az évben ez eddig pedig 479-et.
Tulajdonképpen hasonlóra fog kijönni végére.
Hát, hogy nagyjá, hát igen, igen. Körülbelül, igen. A nyár az mindig csalóka, mert a nyár az valahogy meleg van, nincs kedve bejönni. Tehát valahogy egy kicsit a nyár az a pauzás
nyár
időszak.
Az nyár.
A nyár az nyár, hát mindenkinek. Ugye az én munkatársaimnak egy jó része pedagógus, gyógypedagógus, tehát nekik a pedagógus pótszabadság okán valamikor azt ki kell adni. Tehát így a nyár egy kicsit pauzásabb, de nagyjából körülbelül azt, ugyanazt a számot fogjuk tudni hozni. Amit még szintén, és ezt erre még nem beszéltem, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ugye lakóotthonunk van, ez most speciál felújítás alatt van, na ez sikerült keresztül vinni, úgyhogy az most fog megújulni.
Nem talán. A Belcs.
Nem a Belcs, a lakóotthon, ez a 8. kerületben van, egy 8 fős lakóotthonunk. Ennek a felújítása most zajlik, tehát az annak a fejlesztése ilyen értelemben most megtörténik.
Ami ott a klinikák közelében van valahol, vagy a...
Hát ez a Rökszilárd utca, nem tudom mennyire, ez a Varostérhez van inkább, a klinikához is igen, tehát a Varostérhez van ez közel. Illetve hát elég népszerű, van egy lakás itt ebben a kerületben, a Sárét Parkban. Ez 3 fő számára ad egy ilyen, hát nem szeretem ezt a szót, hogy félutas ház, tehát tulajdonképpen kiléptető lakásnak hívjuk, tehát ez azt a cél szolgálja, hogy aki itt az önállóságát megszerezte, de mégis valami, tehát nem
piaci,
nem piaci viszonyok közötti bérlet vagy szolgáltatást tudjon igénybe venni, így van fél lábbal itt, fél lábbal ott, tehát azok számára van ez a lakás. Itt van egyébként pontról, teljesen értem, de pontrólival is megközelíthető. Úgyhogy ez összességében azt gondolom, hogy sikerült elérni azt, hogy a hangsúlyok áttolódtak a tényleg a lakhatás vagy a munkásszálló jellegű lakhatási viszonyok, és ugye korábban a Hungária ugyanúgy ilyen inkább időskorú profilú, tehát idősebb és vagy olyan beteg emberek számára történő elhelyezésből áttolódott ez az egész egy modern rehabilitációs szemlélettel bíró szolgáltatási csomaggá. És erre mondtam az elején, hogy ez a fajta komplexitás, tehát, hogy akár néhány dolgot bejön megtanulni, akár itt van egy hétig, három hónapig, amíg elsajátítja azt a bizonyos tevékenységet. Ha szükséges, itt van 2 évig, vagy meg jár valamilyen képzésbe, hogy itt mellette tudják a tanulását is aktuálisan segíteni, egészen addig, hogy esetleg ápolást, gondozást, vagy idős korából adódó szolgáltatást kell valakinek igénybe vennie. Ez egy elég komplex és egy kellő ív. Még amit nem mondtam, hogy amit szintén fontosnak tartottam, hogy maga az intézmény tudjon foglalkoztatni látássérült embereket. Tehát az ügyfelekről beszélek most, úgyhogy egy szociális foglalkoztatónk van 40 férőhelyen, jelenleg olyan 34-56-an valahogy így a magasságban dolgoznak ebben a foglalkoztatóban, ami szintén csak egy ugródeszka, tehát ez nem arról szól a történet, hogy ez a végállomás, hanem sokak számára a munka világába történő be- és vagy visszailleszkedésnek ez egy lépcsője. Tehát nem végállomásnak tekintjük, hanem csak egy ilyen értelemben egy lépcsőnek. És még egy valamiért 2 évvel ezelőtt az intézmény megkapta a fogyatékosság barát munkahely megtisztelő kitüntetést. Jelenleg is közel 20 megváltozott munkaképességű munkatársam van, aki javarészük látássérült. Tehát néhányan vannak, akik mozgás vagy egyéb ok miatt tartoznak ebbe a körbe.
Kívülről mekkora igény volna még, hogy jöjjenek ide bent lakás emberek, tehát meg sorban állás, vagy valami?
Nem. Én azt gondolom, hogy nem is az a cél, tehát változatlan azt mondom, nem az a cél, hogy itt valaki bent lakásra jöjjön. Ami nagyon nagy problémának látom azt, hogy Amire igény van, igen, az a vercses tanfolyam, hogy a tanfolyami ciklusokba be lehessen kerülni, ott esetleg egy-egy tanfolyamnál vagy kettőnél esetleg várakozás van. Várakozás van a vizsgálatoknál, tehát van egy komplex állapotfelmérő központunk, az OFLAC néven, Országos Felnőtt Látásvizsgálás Állapotfelmérő Központ, ahol egy nagyon komplex állapotfelmérés történik, látásmaradvány és minden egyéb készség vonatkozásában, tehát ott van egy-egy hónapos, két hónapos esetleges várakozási idő, de egyébként a bentlakásos elhelyezés nem. Én azt gondolom, hogy nem ez az irány, tehát egész egyszerűen nem. Tehát az, én hotelszolgáltatásnak...
De attól még lehetne várakozás, hogy nem az az irány.
De nem, tehát nem, inkább az, tehát az ambuláns szolgáltatásra van igény. Ami nagyon fontos lenne, hogy a 12 megyében megerősödjön az elemi rehabilitációs szolgáltatás. Fontos lenne a látássérült emberek szempontjából, hogy ahol mi nem vagyunk bent megyében, ott a civilek meg tudjanak erősödni, vagy akár ott is, ahol bent vagyunk, tehát, hogy egy nagyobb létszámú, vagy erősebb rehabilitációs csapat tudjon működni vidéken is, pontosan azért, hogy akinek nincs szüksége olyan háttérre, hogy akár csak egy hónapig is valahol bent lakjon, azok számára is közelebb vinni a szolgáltatást, tehát nem vagyunk a végén, ha én vizionálhatnék valami olyan jövőt, amire erre hatásom lenne, akkor én azt gondolom, hogy ezt kellene nagyon markánsan megerősíteni, hogy minden megyében egy erősebb, nagyobb létszámú team legyen, oktatási problémák is vannak, hiszen nagyon kevés a szakember. Nagyon sok szakember elvándorolt, mind itthonról, mind magáról, a pályáról. Borzasztó nagy az oktatási intézmények elszívó hatása, hiszen pedagógus hiánnyal küzdenek, gyógypedagógus hiánnyal küzdenek, és még a mellettem lévő épületben százezes nagyságrendel több fizetést kap egy pedagógus, addig itt sajnos én csak köszönni tudom a munkatársaknak, hogy itt vannak. Tehát nagyon komoly ilyen jellegű probléma van, tehát én ezt szeretném, ha vizionálhatnék valamit, hogy az oktatásban egyre több speciális szakember kerüljön ki, legyen lehetőség arra, hogy a megyei hálózat megerősödjön és közelebb kerüljön a szolgáltatás az érintettekhez.
Le lehet-e mérni azt, hogy mennyire hatékony a rehabilitációnak a munkája?
Hát egyéni szinten persze, hiszen amikor megtörténik maga az állapotfelmérés, és az ügyfél azt mondja, hogy igen, ő szolgáltatást szeretne tőlünk, hiszen mi ajánljuk a civileket is, tehát hogyha ő Debrecenhez van közel, akkor talán célszerű neki ott igénybe venni a szolgáltatást, de választhat minket is, tehát ez a teljesen az ő saját szuverén döntése. Tehát ezt követően egy egyéni fejlesztési terv készül. Tehát az ő vágyai elképzelése is, a gyógypedagógus, egyéb szakember, akár pszichológus, vagy gyógytornász, vagy tehát akik foglalkoznak a látássérült emberekkel, velük közösen történik egy célkitűzés, és ezt értékelik is. Tehát nem lehet úgy itt lenni, hogy na én akkor itt lakom, és azt mondom, hogy rehabilitációra jöttem, de egyébként csak lakni szeretnék. Hát nem, mert ez fél évente felül van vizsgálva, együtt kell működni, és bizony, hogyha az van célkitűzés, vagy nem tudom, hogy valaki megtanulja a klaviatúrát használni, vagy esetleg az önálló tájékozódás közlekedéssel már tudja a bot technikát, akkor az bizony el kell érni. Ahhoz, hogy ő továbbiakban is szolgáltatást
kapjon. Én az ellenkezőjére gondoltam, mert jó pár hónappal ezelőtt volt bent két-három hölgy, talán nem is nagyon voltak se előtte, se utána, és egyikük úgy azért panaszkodott, hogy hát ő szeretett volna még ott a számítás technikával kapcsolatban, vagy valami ilyesmivel, és hogy hát nem nagyon volt ráfogadó készség. Tehát, hogy ő járt oda, és meg neki szüksége lett volna, úgy érezte, hogy szüksége lett volna további tanulásra, és valahogy úgy lelepasszolva. Tehát én így érzem, hogy nyilván, hogy a kollégáid, akik itt dolgoznak, azok van egy rendszer, ők leírják a tervet, leírják a végeredményt, ugye ezt te megkapod, de ott van a másik oldal, hogy mint hogy a mesébe szokott lenni, ami persze ugye nem volt igaz, hogy Mátyás király járóhába járt az országot, de hogy kapsz-e visszajelzést azoktól, akik a rehabilitációban részt vettek, és esetleg nem minden úgy volt az ő szempontjukból, ahogy szerették volna.
Igen, hiszen a Belcs tanfolyamok elején végén rendszeresen itt vagyok, és elmondják a tapasztalataikat. Ezek a visszajelzések egyébként jó, hogy ilyen van. Tehát felmerül a további igény. Nagyon sokan, akik bejönnek, azt megfogalmazzák azt, hogy ők mit szeretnének. Erre köttetik meg az a fajta szerződés, hogy ezt a fajta szolgáltatást kapja, és hát menet közben jön meg az étvágy, ami nagyon jó. Tehát én azt mondom, hogy ez pozitív, hogy jaj, hát ugye a másik már ezt is tudja, akkor én is szeretném. De azért a kapacitások végesek. Itt nagyon szoros órarendszerinti tanítás, fejlesztés folyik. A javarésze egy az egyben történik, tehát csoportosan nem lehet közlekedést tanulni, vagy nem tudom én, varázstechnikát. Tehát aki ide bejön, mert ki vannak tűzve a célok, azokban segítik menet közben, hogyha ő még ezt is szeretné, na meg még azt is szeretné, na ezekre nem biztos, hogy tud aktuálisan az adott munkaközösség reagálni. Részben óriási létszámhiánnyal küzdünk, részben pedig, amikor egy tanfolyam elkezdődik, akkor óramenet fel van állítva. És még egyszer mondom, egy az egybe történik javarészben az oktatás. Tehát, hogyha van két körülbelül egy szinten lévő informatikából egy szinten lévő valaki, na akkor tud egyszerre foglalkozni egy informatika tanár vele. De egyébként nem. És ilyenekből szokott az előfordulni, de hát, hogy ő nem kapott ezt, nem kapott ezt, nem. Az ő számukra ugye megvan az ajánlva, hogy részben vagy egy következő tanfolyamon be tud jönni, és akkor arra fókuszálva, amit úgy érzi, hogy kimaradt, lemaradt, és azt még szerette volna, azt meg tudja, avagy ha módjában áll, akkor ambuláns módon, mondjuk az informatikát, vagy a nem tudom, egyéb digitális technikának az elsajátítására be tud jönni. Tehát nem fog maga a szükséglet válasz nélkül, nem fogjuk válasz nélkül hagyni, csak nem adjuk nem Isten azonnal. Tehát ez viszont előfordul, igen, ez előfordul.
Tehát ugye ilyen hírek, információk akkor az eljutnak hozzá.
Persze, hát akár, hát még ezt mondom, tehát itt is elmondják, hogy de hát ezt ő még nem tanulta, és akkor azt még nem, persze. Hát egyfelől én az összes digitális dokumentációra rálátok, tehát akár egy egyének az útját tudom követni, másról akár a folyosón, akár tényleg itt közéjük ülve ezek az információk eljutnak, sőt a munkatársaim is jelzik, hogy én eléggé érzékeny vagyok az elégedetlenségre, és mindig próbálom annak az okát vizsgálni, bár elégedettséget elérni a legnehezebb, én azt hiszem. De hát az irreális dolgokat nem tudjuk teljesíteni.
Most akkor fogalmazom úgy, hogy te is, meg mi is, ugye 12 éve járjuk itt az iskolát, ugye 2006 óta. Most már bőven volt időd megismerni azokat az embereket, és elég sokukat, sokfélét azok közül, akik nem látnak. Tudom, hogy így tömegben véleményt mondani teljesen értelmetlen dolog, de milyen képed alakult ki azokról az emberekről X, Y, Z által, akik nem látnak? Tehát ahhoz képest, ami volt azelőtt, mi van most benned?
Egy az egy ugyanolyanok a látássérültek, mint a látók. Ugyanúgy, bocsánat, de hisztiznek, ugyanúgy elégedetlenek, ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy gyűlölnek, ugyanúgy vidámak, ugyanúgy szomorúak, de mondhatnám. Tehát ugyanolyanok, amiben az a plusz, hogy segíteni kell bizonyos szituációkban. Tehát amit én nem tudtam, és nagyon nem tudtam, hogy hogyan kell segíteni, vagy hogyan kell jól segíteni, ezt azért sikerült ott viszonylag gyorsan az elején megtanulnom, hogy milyen szóhasználat, mit, hogy lehet. De én azt gondolom, ugyanolyan, nem véletlen van ugyanúgy a látók között is borzasztó nehéz természetű, ugyanúgy a látássérültek között is szép számmal akad, igen nehéz természetű. Amiben talán nehezebb, és én ugye szociális területen idősellátásban dolgoztam, tehát az idősekhez van viszonyítási alapom. egészségügyben pedig ugye értelemszerűen ott mindenféle korcsoport, betegség és minden egyéb előfordul. Talán azt tudom mondani, hogy nehezebb ebben a közösségben elégedettséget elérni, mint egy idős közösség, idős populációban. Talán ezt érzékelem, hogy minden szándék, minden tett, minden irányában talán nehezebb az elégedettséget, igen, elérni ezt. Tehát megfogalmazódott valaki, hogy jobb volt a régi mosdóodát, ami hát, hagyd ne mondjam, hogy milyen állapotok voltak. Tehát ezt egyébként nehéz is, tehát szakemberként megértem ennek a dinamikáját, emberként nehezen élem meg.
Volt-e olyan, amikor úgy érezted, továbbra is maradjunk a látássérülteknél, hogy valamit tanultál? Tehát úgy értem, hogy úgy belül valami így, láttál egy mozdulatot, egy képet, tehát egy látássérült embernél, nem is beszélgettél vele éppen, csak valami, hogy úgy nagyot tanultál, vagy ami úgy nagyon megérintett, tehát ami ugye egy ilyen életre szóló élmény, emlék, tapasztalat, tudás, tehát voltak-e ilyen, és akkor légy szíves úgy, amennyire lehet konkrétan, mondd el, légy szíves.
Hát talán leginkább az akarat az, amit én különösen a látási munkatársak vonatkozásával látom ezt, hogy mérhetetlen módon, hogy is mondjam csak, hogy jó szót használják, hogy alázatosak a munkájuk iránt. Tehát nem megaláz, alázatosak. Tehát azt a tevékenységet, amit végeznek, abba sokszor többet beletesz, mint a látó munkatársa. Lelkiismeretesebb, jobban utána jár. Tehát nekem ez a fajta alázat, és most nagyon, tehát a szónak a nemes értelemében véve a munka irányába, vagy a sorstársak irányába, ezt én a munkatársaimnak egy jó részétől, ezt nagyon-nagyon pozitív volt ezt megtapasztalni, és ezt így megélni. Ami nekem még szintén így fontos volt, hogy megtanulni azt, hogy hogyan kell egy ilyen speciális élethelyzetben lévő emberre odafigyelni. Hogy azért ugyanúgy ránézek, ugyanúgy tehát nézek rá, úgy kommunikálok vele. A visszajelzések, engem nagyon megérintett az, amikor már olyan viszonylag jobb nexus alakult ki egy szövetségnek egy tagjával egyébként, egy nagyon szép lány, és akkor azt mondta nekem, hogy jaj, hagyj nézzem már meg, hogy nézel ki. És akkor úgy végig tapintotta a hajamat, az arcomat, jaj, mondd el, milyen színű. És ez annyira jó volt, hogy ezt megtapasztalhattam, ezt a fajta, akkor én azt gondolom, elfogadást az ő irányából, hogy ez is egy olyan momentum volt, amire így szívesen emlékszem. És hát azóta is értem azt, hogy jaj, de csinos vagy, jaj, jó a sminket, tehát ilyen, na, tehát ezek olyan nagyon-nagyon emberi dolgok. Én azt gondolom, hogy még egyszer csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ugyanolyan emberek, tehát ugyanúgy vannak közöttük látásérült munkatársak is, lakók, ügyfelek között, olyanok, akik rendkívül nehéz természetűek, de még ha értem is, nehezen kezelhető, és vannak nagyon jó természetűek, és nagyon nyitottak, és elfogadóak, aki meghallja, mit mond a másik. Mint a látók között, vagy az idősek között, vagy a gyerekek között. Tehát én azt gondolom, hogy nem a látássérülés az, ami alapvetően az embernek a habitusát, a viselkedését, a kommunikációját meghatározza. Minden bizonnyal, igen, számos esetben közrejátszik ez a fajta fogyatékosság, de én szerintem csak azt tudom, ugyanolyanok, mint bárki más.
És az ő viszonyuk hozzád az elmúlt 12 évben változott? Milyen?
Hát én azt gondolom, hogy elfogadó. Kezdetben nagyon nagy ellenállást váltottam ki, hiszen egy olyan megszokásba, úgy belesüllyedő helyzetet kellett megbolygatni, hogy még egyszer mondom, hogy ez nem munkásszálló, tehát itt együtt kell működni, hogy itt kellenek rehabilitációs célok. Nem az a cél, hogy valaki itt lakjon, mert az egy eszköz ahhoz, hogy ő valahogy előbb-utóbb önállóvá váljon. Tehát ez az elején borzasztó ellenállást váltott ki, borzasztó sok negatívat kaptam ugye a nyakamba, mert hát mit képzelek én, és hát egyébként pedig hát jogszabályi háttér az nagyon keményen megmondta, hogy mire való egy rehabilitációs intézmény. De ugye ezek a dolgok úgy tehát évek során én azt gondolom, hogy azért ezek úgy elhalkultak, megértették talán. Most már a belcsesek is megfogalmazzák, már fültanúja voltam egy olyan beszélés, hogy hát itt nem, hát itt azt, amit bevállalunk, azt meg kell csinálni. Nem azért vagyunk itt, hogy itt lakjunk. Tehát ez a fajta szemléletváltás, és én azt gondolom az eredmény 12 év távlatából keresztül ment, hogy ez az intézmény nem azt a célt szolgálja, hogy itt valaki az ő lakhatási problémáját megoldja. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen a kezdeti évek nehézségeit, meg pláne ez az átalakulási folyamat, hogy hát nem lehet egy rehabilitációt egy életen keresztül, vagy 20 éven keresztül igénybe venni, mert annak megvan a meghatározott időtartama, és igen, azért tenni kell, tehát együtt kell működni, meg kell csinálni azt, igen, el kell járni órára. Tehát ez nehéz volt ebből a helyzetből kimozdítani. És egyébként ez még a mai napig is tudom, hogy van olyan rehabilitációs intézmény, ahol több mint 20 éve vannak bent lakók, tehát ő előttük áll még ez a folyamat.
Statisztikailag látszik valami, hogy az átlag bent töltött idő mennyi volt és mennyi lett most arra?
Hát ilyen statisztikát nem tudok mondani, de volt, aki 20 éve itt lakott már itt is, sőt olyan is volt, aki még tanácsi beutaló határozattal volt itt, de olyan is volt, akinek semmiféle papírját nem bírtuk felelni, hogy mióta és milyen jogcímmel lakik itt. Tehát ehhez mértem mindenki szerződéssel
lakik. Igaz, ő is kincs.
Igen, szerződéssel lakik itt, tudjuk, hogy mióta van itt, mennyi idő van hátra. Segítjük ugye esetlegesen a kiköltözését, a lakóotthon, a kiléptető lakás, esetleges albérletkeresés, lakásbérletkeresés. Tehát így. Most már értik és tudják az itteni rehabosok, hogy ez nem egy élethosszígtartó szolgáltatás, hanem ez egy rövid és intenzív időszak az életükben, amit lehetőleg jobban használják ki. Tehát ez egy óriási változás volt, és a kezdeti, hát igen, ez egy nehéz volt a lakókkal ezt így megértetni, hiszen hát szerzett jogok voltak, amiben jön valaki kívülről, aztán itten beletipol, és különböző elvárásokat támaszt. Igen?
Most ez még a te időd előtti, tehát ugye én is ezt igazából hallomásból tudtam, hogy hogy akik itt laktak, azok nagyon nem voltak megelégedve az előző vezetéssel. Úgy érezték, hogy őket nagyon sok hátrány éri, és hát tulajdonképpen a mellékszereplők voltak az itt lakók. És hát sokan akarták is, hogy új vezető kerüljön ide. Hogy amikor te ide kerültél, nyilván, hogy te lettél a vezető, tehát ugye akit előtted volt, ő elment nyugdíjba, de a többi kollégája az maradt. Voltak-e, tehát érezted-e azt, hogy itt ilyen feszültség van az akkori kezdő kollégáid és a bentlakók között?
Hát voltak valóban ilyenek még ott az elején, de nagyon gyorsan 2007 januárjától új struktúrában működtünk, tehát a régi csoportot több csoporttól lett szétszedve, és az új csoportot új kollégák érkeztek. Tehát Pusztán azért, mert valaki régen volt itt, az nem jelent, persze sok tudás, tapasztalat, de előjogot azért az nem jelentett, hogyha erre gondolsz.
Tehát személycserék voltak.
És nem csak a struktúraváltás, mm-hmm. Tehát ugye korábban volt a kollégium rész, volt a Vercs azzal a 6 emberrel, meg volt egy nagy szocmentál csoport, akiben aztán minden benne volt, és volt egy minimális ápolót, itt mondjuk a Herminán, és akkor ez szét lett szedve, tehát ugye lett külön foglalkozási csoport, lett külön fejlesztő pedagógus csoport, lett külön, akkor még volt pszichológus csoport, lett külön szociális csoport, kompetencia határokkal végigrágtuk, hogy kinek meddig tart az ő határa, hogyan kell együttműködni, ugye teamben, tehát nem egy ember diszponált valaki fölött, hanem egy team mai napig is, hogyha valami házi rendsértés van, vagy valami, akkor gyakorlatilag a vele dolgozó szakemberek együttesen kezelik ezt a helyzetet. Tehát igen, a régi munkatársak és az új munkatársak között persze volt egy ilyen feszültség, de önmagában ez a struktúraváltás, tehát új SMS, új szerek, lekiindultunk mindennek, csapatépítő tréninggel kezdtünk, sok-sok mindent próbáltam úgy a elején, hogy ez beinduljon. És hát elég sokan kipörögtek, akik azt gondolták, hogy ez így nem jó. Sok új is jött. Tehát ugye én most nem a mostani időszakról beszélek, hogy nagyon-nagyon fluktuáció. Tehát ez ugye nem csak nálunk, hanem sajnos lehet hallani társintézmények, vagy akár egészségügy vonatkozásában is. Még nem megtaláltuk azt a gárdát, aki ezt tudta vinni. Tehát el tudta fogadni ezt a fajta dinamikus gondolatot, hogy nem arról szól a történet, hogy ne legyen probléma, hogy teljenek a napok, leteljen a munkaidő, hanem hát akkor csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy igen, hát volt egy jó pár. Nem igazán személy, csak volt, akit én küldtem el, igen, olyan is volt, de javarészben, aki nem volt valamilyen oknál fogva ide való, az kipörgött a rendszerből. Az kidolgozta magából a csoportja.
És akkor mennyire stabil a mostani létszám? Ha elmennek, akkor általában a fizetés alacsony, mi volt, amiatt mennek el, vagy tehát hogy néz ki, mennyire stabil a mostani garnitúra körülötted?
Hát én azt mondjam, hogy van egy fiatal mag, aki kvázi pályakezdőként, közelpályakezdőként van, és van még az idősebb gárdából egy rész, aki kitart. Van egy stabil mag, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan mennek el. Tehát én nem tudok versenyezni egy pedagógus életpálya modellnel. Nagyságrendben több a bérük, mint itt. Nem tudok versenyezni egy egészségügyi életpálya modellel, ahol az ápolói bérek egészen mások, vagy a gyógytornásznak a bére egészen más, mint itt. Nem tudok versenyezni az orvosi bérek, az országban orvosi hiány van, nem fog ide hozzánk eljönni közalkalmazotti besorolási bérért egy orvos. Tehát nagyon nehéz, azt kell mondjam, nagyon nehéz, és én nagyon szenvedek is ebben, hogy mérhetetlen. Nem tudom itt tartani az embereket. Akkor rám nincs az, hogy értsd meg 20 ezer forintot, vagy 30 vagy 50-nel többet kapok. Nem tudom azt mondani, hogy hát azért, mert szeretjük a munkánkat, maradj itt. Meg is meg kell élni.
Ha hoztál statisztikát, akkor biztos, vagy fejből is tudhatod, hogy az itt dolgozóknak mennyi az átlag fizetés, és akkor mondjuk egy nettó összeget, ha tudnál mondani.
Hát ezt most én meg nem fogom neked így mondani. Azt tudom, hogy a besorolási bér, ugye a 161 ezer forint most ugye a garantált bérminimum miatt a diplomás bérni, és erre jönnek rá különböző pótlékok. Hát egy olyan 250 körüli, a 240 bruttó.
A bruttó.
A körülbelül a pótlékostól, a mindenestől, ugye nagyjából.
Ez egy olyan 140 nettó lehet, hogy mennyi?
Hát, hogy körülbelül igen. A régebbieknek esetleg egy 20-30-al több, tehát nem versenyképes a fizetés, miközben egyébként egy magas elvárás van, kafetériát nem biztosíthat az intézmény, tehát nincs kafetéria rendszer, se, még annyi se, hogy munkába járás költsége, az ég egyet a világon semmi, plusz juttatás nincs, jutalmat nem adhatok, béren kívül juttatást nem adhatok, tehát azért mondtam, hogy megváltozott az intézménynek a jogállása, nem vagyunk önállóak már, hanem gyakorlatilag így
Ki a legnagyobb betagozódva?
Az összes és gyermekvédelmi főigazgatósághoz 101 néhány intézmény mellett mi az egyik vagyunk a 101 néhányból.
101 kis kutya.
Igen, talán. Hát hasonló szerveződés, mint a Klik, tehát hasonló módon szerveződik ez a fajta fenntartói, középirányítói háttér is. Úgyhogy nagy a szakember hiányunk, nagyon sok az üres álláshely, hiába hirdettek, nem kapunk élelmezésvezetőt, már minimál bérért konyhára se fog senki, ezt keresek szakácsot, elmegy az étterembe kétszer annyiért. Tehát borzasztó nehéz a human erőforrást visszapótolni, tehát van egyfajta ilyen jellegű óriási létszámhiányunk, másfelől, ami hála Isten, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok babánk van, meg nagyon sok gyerekünk van, tehát elég sokan vannak gyesen-gyeden, és néhányan tartós betegek. Igen. Tehát a meglévőknek is a közel 30%-a tartósan távol lévő. Tehát így most a iskola kezdéssel megyei kollégák közül 6-an mennek el vissza iskolába. Tehát nehéz, borzasztó nehéz fenntartani mindezt így. Nehéz.
A távoli célodban továbbra is, ha szerepel, ha pályázni kell, akkor pályázni fogsz?
Nem. Nem. Határozottan nem.
Miért és mi az, ami új kihívás jelentene számodra? Tehát milyen területre mennél tovább?
Én nyugdíjba szeretnék menni, és azt nagyon komolyan mondom.
Ja, már ott vagy abban a
pontban. El fogom érni, igen, a részben a nők 40, de én ezt a ciklust végigviszem, tehát a mostani kinevezési ciklust, azt végigviszem.
Még hány év vett jelent az?
Négyet.
Még négyet.
Még négyet, szűk négyet. Azt végigviszem, de utána én a családommal szeretnék tovább.
És akkor meg lesz a 40?
Nem, nekem jövő év, nem, 2019-ben megvan a 40.
Na, párom is alig várja, már 2019 február hónapot.
Én meg 2019 júliusában van meg a nők 40-es jogosult, illetve akkor a 40, visszaszámolva talán még hamarabb is. Én úgy tartom tisztességesnek, hogy ezt a vezetői ciklust végigviszem, de utána nem.
És ha mondjuk még 40-hez kellene még 10 év, tehát hogy belefáradtál-e, tudnál-e új erőt hozni, lennének-e még céljai, tehát ha mondjuk éppen 10 évvel fiatalabb lennél?
Hát de még akár most is tudnék ilyet mondani, de nézek most a mikrofonra, nem mondok ilyet.
De akkor van-e olyan, amit el szeretné mondani, és nem kérdeztünk meg?
Hát azt hiszem, vágyakról is beszéltem, hogy mit lehetne, hogyan lehetne ezt az egész rendszert stabilabbá tenni. Leginkább az a problém, tehát ez a létszámkérdés, ez borzasztó feszítő, tehát ez mennyiség és minőségi létszám hiányt jelent. Úgyhogy így nagyon nehéz, így nagyon nehéz. Nehezek a mindennapokon. Tehát a korábbi, akár egy 2 évvel, 3 évvel, 4 évvel ezelőtti időszakhoz viszonyítva, vagy akár 10 évvel ezelőtti időszakhoz viszonyítva is, nehéz ilyen létszámhiányjal minőségi munkát végezni. Miközben nem tudok az elvárásokban, nem tudok lejjebb adni, tehát az nem megy. Az nem megy.
És hogyha szerencsésen el tudsz menni majd nyugdíjba, és netrántán összefutsz az utódoddal, akkor mit mondaná neki?
Azt, hogy kitartás, hogy szeresse, amit csinál. Mert ha szereti, amit csinál, akkor fog eredményeket elérni. És ne egyedül döntsön dolgokba, hanem azért a maga, legyen meg az a szakembergárda, akire tud támaszkodni, legyen meg az a maga, akivel együtt tudja a szekeret tolni. Ha egyedül tologatja, az nem fog menni.
Van-e szerinted olyan életkor, ami alatt talán bátorság lenne felvállalni egy következőnek? Tehát kell-e valamennyi élettapasztalat, vagy hát bele kell ugorni a sűrűjébe, és akkor majd kiderül?
Hát én azt gondolom, hogy kell élettapasztalat, és még az enyém is kevés volt, pedig azért több évtizedek óta dolgozom a területen. 30 alatt nem ajánlanám, de inkább közelebb a 40-hez. Hogyha bár vannak olyan tehetséges fiatalok, akiknél ez nem jelent akadályt, de én azt gondolom, hogy azért ehhez kell, és azt kell mondjam, hogy alázat kell. Tehát a szakmai iránti alázat kell ahhoz, hogy ezt valaki el tudja vállalni, és egy nagyon-nagyon pályakezdő, nagyon-nagyon...
iskolaszagú.
Igen. Tehát ami nagyon-nagyon jó, de azért az még nem van. Tehát az még azt kell, hogy megtanulja azt, hogy azért nem ő fújja passzát szeretne. Tehát ezt meg kell tanulni. Ez kell élettapasztalat. És még egyszer mondom, a szakmai iránti alázat.
No, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívást.
Köszönöm, hogy meghallgattál.
Köszönöm szépen. És akkor most kikapcsoljuk a mikrofont.
Jó, rendben.